Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Kis Gergelye, az Attractó ZRT vezérigazgatójával fogunk ismét beszélgetni, és mi másról, mint a mesterséges intelligenciáról. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Illetve a gépi tanulásról és annak a hibáiról, ugye? Uh-huh. Megnézzük egy kicsit, hogy hogyan is tanulnak, hogyan tesztelnek ezek a rendszerek.
Így van. Általában ugye sztorizgatni szoktunk mindenféle iparági dolgokról, de most egy kicsit akkor nézzünk a mélyére annak, hogy egyáltalán miről is szoktunk sztorizgatni.
Na nézzük!
Na hát hol csúszhatnak be hibák? Igen, hogy működik?
Hát az, amit hogy hátulról kezdjem, amit ugye szoktunk olvasni, látni következmények, például az önvezető autókkal kapcsolatban, ugye az az, hogy neki megy a falnak, meg elüti a gyalogos, meg ilyesmi.
Tehát
az, amikor ilyen AI hibákról, vagy mesterséges intelligencia rendszerek hibáiról beszélgetünk, akkor ez ezt jelenti,
az eredményt mondjuk látjuk
az önvezető iparágban.
De hol rontott el Elon Musk? Így van, ez az érdekes.
Igen, időről időre ez szembe jön. Természetesen hozzá lehet tenni, hogy még így is kilométerre vetítve sokkal biztonságosabb, mint az ember, de ezt most tekintsünk el, hibázik a rendszer, és amikor mondjuk nem ezt az önvezetős részt nézzük, hanem az orvosi gyógyítási részt, akkor ugye azért, hogyha hibázik egy ilyen rendszer, annak nagyon súlyos következményei lehetnek, meghal a beteg, ugye, hogyha a pénzügyi piacon nézünk egy ilyen rendszer működését, akkor nem tudom én, összeomlik a portfólió, meg a broker elveszíti az összes pénzét, tehát a hibáknak, hogyha túlságosan bízunk a saját rendszerünkben, vagy teszteletlenül állítjuk élesbe, akkor bizony nagyon súlyos következményei lehetnek.
És akkor itt a kérdés, hogy mindent tudunk-e tesztelni?
Nem tudunk. Pont ugye ebből adódnak a problémák. Hogy hogyan is épül fel egy ilyen rendszer, csak nagyon röviden. Ugye ez úgy van, hogy felállítunk egy modellt, ami egy ilyen mesterséges, vagy mondjuk egy machine learning modell, például mondjuk egy neurális háló, azt megtápláljuk jól adatokkal, nagyon sok adatot adunk neki, attól ő megtanulja akkor elvileg a valóságot, hogy mi az igazság, ki fifikázza magának, és aztán még ilyen mindenféle paraméterekkel tuningoljuk a rendszert, hogy igazán jól működjön. És ugye ez két dolgon csúszhat el, az egyik az adat, a másik meg a modell. És hogy akkor az adatoknál ugye mik lehetnek a hibák, amiket tipikusan és egyébként nagyon gyakran elő is fordulnak, sőt, a tudományos publikációkban nagyon gyakran át is csúsznak ezek a publikációk, tehát még meg is jelennek alapvetően nem túl jó modellek az ilyen szaklapokban, amit aztán értelemszerűen élesbe állítanak nem helyes módon. Tehát az adatoknál ugye mik lehetnek a problémák? Az egyik az, hogy kevés adatból dolgozunk. Tehát egész egyszerűen nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat, amivel feltanítjuk a rendszert, ezért ő nem is lát olyan túl sokat a világból. És ezért bizonyos részeit a világnak nem látja, nem tud belőle következtetés levonni. Ennek egy ilyen alváltozata, amikor adatunk ugyan van, de nem elég tiszta, sok benne mondjuk a duplikáció, csomó minden nincs rendesen kitöltve, hibásak az adatok, és ugye a modell az nem fogja ezt tudni, hanem ő csak azt látja, hogy jó, itt az adat, akkor azt én jól megeszem, de hogyha rosszat eszik meg, akkor nem fog jól működni. És egyébként egy manapság van egy ilyen, nem tudom, hasraütős szám, hogy ezekben az AI-os MLS projektekben amúgy az adatokkal való foglalkozás, az adatgyűjtés, adattisztítás az a munkának a 80%-át teszi ki nagyjából. Tehát az igazán izgalmas meló, amikor pöccögteted a neurális hálót, meg örülsz az eredményeidnek, az ugye kevesebb, mint a 20%. Ami talán kevésbé izgalmas, hogy összeállítod, összeszeded az adatokat, kitisztítod, megnézed, validálod, az bizony a munkának a nagyobb részét teszi ki.
Tehát például ilyen rossz feldolgozás lehet, hogyha azt nézi két kriptó között, mondjuk a bitcoin 36 ezer, az Ethereum 2600, és levonja azt a következést, hogy ettől a bitcoin a jobb.
Így van, ez egy tipikus hiba lehet, ennek az illesztését, azt regularizációnak hívjuk egyébként. Egy ilyen neurális háló az általában úgy működik az esetek nagyon túlnyomó nagy többségében, hogy minden egyes szám, amivel dolgozik, az egy 0 és 1 közötti szám. Tehát ő nem szereti azt, hogyha hogyha 36 ezrekkel, meg 2600-akkal, meg ilyesmivel kell dolgozni, mert akkor így félreviszi az egész történetet. Mondjuk, hogyha erről a gazdasági részről beszélünk, amit említettél, akkor ugye a bitcoin az 36 ezer, nem tudom most mennyit, szerintem most is annyi, Ether 2600, a Doge az meg 0,36 dollár, de ez még nem jelenti azt, hogy amikor egy ilyen ár előrejelző modellel dolgozunk, akkor ennyire túlsúlyba kéne lenni mondjuk a BTC-nek, hanem regularizálni kell, egymáshoz kell illeszteni, egymás sávjaiba kell hozni az adatokat, és mindent 0 és 1 közötti számmá kell transformálni, ahhoz, hogy aztán a modellünk jól tudjon dolgozni. Hogyha ezt a lépést elhagyjuk, akkor lehet bármilyen jó az adatunk, akkor is félre fog csúszni az egész modell.
Na most mit ronthatunk el a modellel kapcsolatosan?
A modellel kapcsolatban hát két kulcs szó van, amit szoktunk használni, ugye az egyik az az underfitting, az alultanulás, a másik az overfitting, ami ugye a túltanulás. Az underfitting az, amikor egész egyszerűen nem jól működik a modell. Hát csinálunk egy valami rossz modellt, és nem működik jól, feltanítjuk adatokkal, utána leellenőrizzük, és azt látjuk, hogy ez az egész így nem jó. Tehát ennek számtalan oka lehet, ebben nem is mennék bele, mert tényleg végtelen oka lehet annak, hogy miért nem jó a modell. A másik az már sokkal izgalmasabb, ez az overfitting nevű történet, amikor azt látjuk a programozás vagy a fejlesztés során, hogy itt most rátaláltunk valami nagyon jóra, és szuper eredményeket hozunk, de valójában nem találtunk rá a szent grálra, hanem csak túltanítjuk a modellt, ami azt jelenti, hogy tehát feltanítjuk nem tudom én, 10 millió adatsorunk van, azzal feltanítjuk a modellt, és utána a 10 millióból leválasztunk mondjuk 2 milliót, azon megteszteljük, és azt látjuk, hogy hát ez szuper jó. Na most, és közben, amikor meg mondjuk kieresztjük ezt a modellt a való életbe, teljesen mindegy, hogy milyen területre, akkor ott nem tud jól működni. És ennek az a tipikusan az az oka, ennek is még mindig sok oka lehet, de tipikusan az az oka, hogy olyan adatokon tesztelünk, amiket felhasználtunk a tanításhoz. Innentől kezdve ugye azért nem meglepő, hogyha feltanítunk egy modellt az adatainkkal, utána ugyanazokra az adatokra visszakérdezünk, hogy ez most akkor működik-e, akkor azt fogja mondani, hogy működik. De ez egy hibás történet. A best practice az, hogy úgy tanítjuk fel a modelleket, hogy mondjuk, ha az előbb említett 10 millió adatsorunk van, akkor abból 6 milliót felhasználunk tanításra, 2 milliót, mondjuk 60%-ot, 20%-ot, 2 milliót félreteszünk egy ilyen validációs szetre, és még 2 milliót meg félreteszünk a teszt szetre. És amikor tanítunk, akkor egyáltalán nem hozzá se nyúlunk a teszt szethez, ezáltal ugye nem visszük félre az egész történetet. A validációs szettel azt érjük el, hogy még az ilyen finom hangolását a paramétereknek annak a segítségével elvégezzük, de a tesztethez soha nem nyúlhatunk hozzá, és teljesen meglepő, hogy mennyire sokszor fordul elő az, hogy ezt az alapvetést, ezt az kutatócsoportok meg a cégek, akik ezzel foglalkoznak, nem tartják be, a legnagyobb hiba forrás igazából.
Miért nem tartják be? Hát azt gondolnám, hogy egy profik ez a munkájuk, és egy alapszabály.
Ez egy jó kérdés, hogy miért nem tartják be. Ugye lehet egyrészt az, hogy nem annyira... mondjuk nem annyira értenek hozzá. Tehát nagyon sok olyan kész modell vagy kész rendszer áll rendelkezésre, amit három klikkel működésre tudsz hívni, és akkor azt gondolod, hogy neked végre van valami, ami működik, pedig nem látsz a mélyére. Ezekben az esetekben gyakran előfordul, hogy nem tudod, nem tudod, mit csinálsz. Tehát nem szakmailag nem elég jó mondjuk az az ember, aki ezzel foglalkozik, nem tanult eleget hozzá. Van még egy másik tipikus rész vagy történet, ami egyébként szintén nem mentesíti a fejlesztőt, de azért előfordulhat, hogy egész egyszerűen nincs elég adat. Tehát van egy ilyen óriási modell, amit be akarsz tanítani, van 1000 adatsorod, ami szuper nagyon-nagyon kevés, és nem választasz le belőle még 400-at, hogy már csak 600 maradjon, ahova sehol nem jutsz, mert akkor az még kevesebb lesz. Ilyen pazarlásszerű dolog ez, de ez nem, mondom még egyszer, ez nem mentesíti a fejlesztőt, mert ettől még ez rossz irányba viszel.
Mennyi a minimum?
Az esetekben lehet adatpontokat gyártani például mesterségesen.
Mondtad, hogy nagyon kevés. Mennyi a minimum adatmennyiség, amitől már, hogy azt lehet mondani, hogy megbízható?
Hát nincs erre szerintem szám. Vannak olyan, nem tudom, határesetek vannak, nem tudom, például nagyon ritka betegségek, amiből eleve kevés van a aha. világban, abból, ha megfeszülsz, se tudsz több adatot persze. csinálni. Általában az van, hogy az a fő szabály, hogy minél több, annál jobb. Ezzel mondjuk nem mondtam nagy meglepetést. Olvastam egy érdekes dolgot a múlt héten, ez számomra egy kicsit ilyen új megközelítés, de nagyon izgalmasnak tűnik, hogy vannak ezek a versenyek, például a Kaggle.com, az egy olyan platform, ami sportot csinál az adattudományból. Tehát kiírják a versenyt, hogy akkor itt van egy adatszett, kihozza a legjobb eredményt, és akkor 800 csapat jelentkezik, és a végén valaki megnyeri azt a versenyt, ő gyártja a legjobb predikciós modellt. És egyébként ugye a való életben is az van, hogy gyártjuk a modelleket, és amelyik a legjobb, azt kezdjük el használni. De ugye általában eddig, amennyire én tudtam, vagy tudom, a mindig a modellekkel ment a verseny. Hogy van egy adatszett, ami fix, és akkor utána melyik a jobb modell. És a múlt héten a kedvenc hősöm, az Andrew Ng professzor, akit már ugye sokszor emlegettem, a Head of Google AI, Head of Baidu AI, világ legokosabb embere nagyjából, ő dobta ezt a történetet, hogy mi lenne, hogyha úgy csinálnánk ezeket a versenyeket, hogy a modellal legyen a fix, és az adatokon kelljen dolgozni. Tehát, hogy hogyan transformálod az adatokat, milyen tisztításokat hajtasz rajta végre, hogyan manipulálod magát az adatszettet úgy, hogy egy fix modellben hozzál ki jobb eredményt. És ugye tekintettel arra, hogy az adatoknak a begyűjtése, beszerzése, meg aztán, hogy az akkor ne is legyen ilyen igazságtalan adatszett, meg ne legyen elfogult adatszett, ez a nagy probléma. Tehát a rendelkezésre a modelljeink azok tök jók, nagyon sok dolgot lehet vele csinálni, mindig az adaton csúszik el a történet. Ez egy nagyon izgalmas megközelítés, hogy mi van, hogyha a modellt veszed fixre, és az adatok azok, amiken dolgozol.
Még nem sok időnk marad, de egy utolsó körben a jogi és etikai problémák is felmerülnek ugye a gépi tanulásnál, vagy a figyelmen kívül hagyása, amit korábban már említettünk más problémakörökben, vagy a komplexitása, és akkor itt vissza is utalhatunk, ugye, amivel kezdtük a beszélgetést, például az önvezető járműveknél lesz sűrűn előforduló probléma, hogy oké, amikor elérjük a teljes autonomitást, utána mi lesz, amikor már azzal kell foglalkozni, hogy döntési helyzetben van az adott jármű, és ott kressz, egyéb jogi, de akár etikai problémák is felmerülhetnek.
Hát igen, és szerintem ilyen mérnöki szemlélettel ezt nagyon nehéz megválaszolni, ezt a kérdést, mert ismeritek a problémát, hogy ezért ilyen elméleti problémák, hogy van a vágány, sined, van rajta egy váltó, és akkor jobb oldalon igen. le van kötözve két idős ember, a bal oldalon meg négy fiatal, és akkor hogyan váltod a váltót? Tehát, hogy erre igazából nincs olyan válasz, hogy az egyik vagy a másik, hogy melyik a jobb. Hanem ezek ilyen nagy filozófiai, meg etikai kérdések, hogy akkor merre. Tehát mondjuk az önvezető autónál megy, ugye klasszikus, amit szoktunk mondani, hogy megy az önvezető autó, és akkor szembe meg jön a teherautó, és mit csináljon az önvezető autó? Üsse el a iskolás csoportot a járdán, hogy elrántja a kormányt, igen. vagy pedig vezesse bele szemből az autót a másik teherautóba, amikor meg ugye téged veszélyeztet, aki a vezetője uh-huh. vagy. Ezekre nincs olyan válasz, hogy biztosan az egyik jobb, mint a másik. Tehát az, hogy a végén ugye embereknél azért könnyebb, ha ember vezeti az autót, mert ott akkor van egy hibás. Ettől igen, még meghal valaki. De legalább tudod azt mondani, hogy jó, hát nincs ez a probléma, hogy jaj, mit kellett volna dönteni. Hát valaki elrontotta, és akkor ő rá lehet kenni az egész uh-huh. történetet. Mert ugye az autóknál ez nem így van. Én nem tudom, hogy végül az önvezető autóknál ez hova fog kifutni, mert ugye ráadásul egy ilyen mesterséges intelligencia vagy neurális háló, az még csak azt sem lehet mondani, hogy a programozó a hibás, persze. hiszen a programozó, ő csak a keretrendszert adja, és az adatok, amiből feltanítod a modellt, azzal lesz teljes. Tehát most akkor az adatgyűjtő a hibás, a programozó a hibás, az autógyártója a hibás.
Az üzemeltető, vagy ki, igen.
Nehéz lesz ezt megmondani. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy amikor majd ezek a jogszabályok véglegesen megszületnek, uh-huh. akkor azok mit fognak mondani erről.
Jó, hát lesz ez még.
Erről a részről egy külön kört is csinálhatunk, csak erről, ezekről a dilemmákról. Mert
volt már talán egy másfél évvel ezelőtt, volt egy külön körünk erről az etikai történetről, de az nagyon régen volt, úgyhogy akkor a következő alkalommal szerintem ezt újra vegyük elő.
Ez nagyon izgi, meg sok megváltozik.
Esetleg konzultálok valamilyen technológiai jogász emberrel is, akinek erről lehet valami belső infója, okay. hogy... Uh-huh. hogyan van.
Nagyon van. Köszönjük ezt szuper, a mostani beszélgetést, szuper, és jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, szervusz. Sziasztok!
Kis Gergellyel, az Attractor ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.